Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Márta Istvánt, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fesztiválokról, fesztivál szezonról beszélgetünk, jól lehet, hát azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy az idei év immár elúszott a fesztiválok, vagy a nagyobb nyári rendezvények számára. A járványhelyzethez kapcsolódó biztonsági szabályok és intézkedések meghiúsították a nagyobb létszámú rendezvényeket. Hát emlékszünk, hogy egy ideig volt egy halovány remény, hogy nyár végén, ősz elején, időben eltolva azért valamit ebből lehet menteni, de a legutóbbi kormány döntés értelmében augusztus 15-e után sem lehetnek 500 főnél nagyobb rendezvények Magyarországon. Mindjárt beszélünk mindennek az anyagi, pénzügyi, egyéb vetületeiről is, de azért kvázi így bevezetőként nekem korábban is az járt a fejemben, hogyha egyáltalán kivitelezhető lett volna ez az augusztus végi, szeptember elejei úgymond fesztivál dömping, ez valóban megvalósítható lett volna, mert ott úgy nézett ki, hogy egy ilyen fesztivál rendezvények alagútjában torlódnak egymás után az események.
Üdvözlöm én is az Inforádió hallgatóit, krízis helyzet van. Mint az ország meg annyi területén és meg annyi munkahelyén és lehetőségeiben, a turizmuson belül a kulturális turizmust és ezen belül a fesztiválok is nehéz helyzetbe kerültek, amelyeket hangsúlyozom, hogy nem csak turisztikai jelentőségi fesztiválok kerültek bajba, hanem olyan talán kevesebb nézőt vonzó fesztiválok, akik viszont kulturális missziót teljesítenek. És nem csak a fesztiválokról van szó, és nem csak a művészekről, az előadó művészekről van szó, hanem a háttériparról, tehát a technikusokról, fény, hangtechnika, stb. Szó van például azokról, az addicionális költési helyekről, a szállásoktól kezdve, mondjuk a kézművességig, akik még szintén sérülnek ebben a dologban, és szó van magukról, a fesztivál szervezőkről is, tehát azokról az entitásokról, szervezetekről, amelyek szervezik évenként ezt, a fesztiválokat. Ugye fesztivált egy picit tisztázunk, hogy mi a fogalom, vagy mit nevezünk fesztiválnak. A Magyar Fesztivál Szövetség, mint a legnagyobb hazai szakmai szervezetnek van egy definíciója, amelyet több pályázat is elfogadott, már pályáztató is elfogadott, minimum 3 napig tart, több rendezvény egy nap, tehát nem egy koncert sorozat, vagy nem egy színházi sorozat, több rendezvény egy sorozat, és ami a legfontosabb, hogy önálló arculata legyen, olyan tartalma legyen, ami különleges, ünnepi, vagy innovatív, vagy hagyományőrző, tehát sokfajta arca tud lenni.
De számszerűleg ez mekkora kört jelent?
Mi úgy számolunk, hogy kb. 300-320 olyan fesztivál van, több műfajban, amelyen ennek eleget tesz. Tehát az úgynevezett ifjúsági fesztiválok, tehát a rock fesztiválok, vagy a zenei, könnyű zenei fesztiválok kerültek ténylegesen nagyon nehéz helyzetbe, éppen az előadó miatt, de ugyanilyen helyzetbe kerültek a művészeti fesztiválok, itt lett légyen szó színházi, vagy zenei, vagy komoly zenei fesztiválról, ugyanilyen bajban kerültek a közösségi fesztiválok, ugyanilyen bajban vannak a népművészeti és hagyományőrző fesztiválok, illetve a gasztrokulturális fesztiválok.
Segített volna ez, amit én itt a bevezetőben említettem, hogyha most már ez egy ilyen hipotetikus verzió, hogyha augusztus 15-e után ebben a szűk időintervallumban, ahol nagyon sokan eltolták a korábban elhalasztott fesztiváljaikat, ha ez megrendezhető lett volna, ez azért segítette volna a szakmát?
Valószínűleg igen. Tehát mi küzdöttünk azért, és lobbiztunk azért, hogy a moratórium megszülessen. Tehát legyen kimondva kormányzatilag X nappal előbb, hogy a nagy rendezvényeket, vagy valamilyen megkötéssel ne lehessen megrendezni, hisz ezek a viszmajor helyzetek és az egyéb helyzetek, ezek beláthatatlan jogi, beláthatatlan szerződésbeli, teljesíthetetlen kötelezettségekkel vannak, amennyiben nem lett volna ez a kormányrendelet.
Igen, de ha jól tudom, akkor éppen a Fesztivál Szövetség honlapján is láttam, hogy van egy olyan javaslat, mi szerint jó lenne, hogyha 3 hónappal vagy 90 nappal korábban már értesülnének a fesztivál szervezők arról, hogy mondjuk ilyesfajta moratórium közelít. Na de ezt egy járványhelyzetben azért igen nehéz megtenni.
Csak gondoltam volna fene, hogy a vírussal nem lehet párbeszédet folytatni, és nem lehet konszenzusra jutni. Ezt nem gondoltuk még áprilisban, hanem úgy gondoltuk, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy elmúlik egy-két hónap, és utána már lehet lazítani. Ezért született meg, még talán az utolsó időpontban, ez a bizonyos moratórium augusztus 15-ig. Főképp nem volt benne ebben a kártyában és ebben a pakliban, hogy ezt muszáj lesz meghosszabbítani. Tehát a könnyűzenei fesztiválok többsége az való igaz, hogy rászervezett az augusztus 15-e és szeptember 1-e időszakra. Hozzátartozik még a fesztiválok milyenségéhez, hogy általában ugye nyárra, tehát szezonálisak a nagy fesztiválok, mert november, decemberben már nem nagyon lehet sátrazni, és nem nagyon érdemes szabadtéri koncerteket rendezni, szabadtéri fesztiválokat, tehát erre rászerveztek. Való igaz, hogy a fesztivál strádán úgy nézett ki, hogy egy hatalmas dugó lesz, de még mindig ugye jobb helyzetbe kerültek volna a fesztiválok, hogyha meg lehet tartani ezeket. Nem beszélve arról, ez a bizonyos 90 nap, ez ugye azért fontos, vagy ezért lenne fontos, hogy időben visszamondani a szerződéseket, időben gondoskodni arról, hogy a szponzoroktól kezdve az előadó művészeken keresztül mi van, hisz egy fesztivál az nem egy-két nap alatt készül el, hanem, és én ezt nagyon sok helyen elmondtam, hát egy komolyabb, nagyobb fesztivál az minimum több hónapot, fél évet vesz igénybe, de van olyan fesztivál, és meg is nevezem, mondjuk a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely két évre előre gondolkodik, hisz ugye nemzetközi előadógárd, de nemzetközi előadó művészeket nem lehet egyik pillanatra másikra lekötni. Sőt, olyan szerződések köttettek idáig, a pandémiás helyzetig, amelyben bizony a fesztiválnak rengeteg pénzt kellett és kellett volna kifizetni a mai napig, nem beszélve a repülőjegyekről, a lefoglalt helyekről, stb. Stb. Tehát bele kell gondolni, és én azt szeretném, hogyha a tisztelt hallgatók belegondolnának abba, hogy amikor eljön egy fesztiválra, most lett legyen szó, mondom, színházi vagy valamiről, hatalmas háttérmunka. Háttérmunka van abban az adott fesztiválban, még a legkisebbekben is. Tehát az előkészítés, a megtervezés, és utána egy pár napra, három napra, egy hétre, tíz napra virágba borul, és utána egy év múlva találkozunk. Visszatérve a pandémiás helyzetre, tehát beütött ez a borzalom, hogy az augusztus 15-e után se lehet a nagy rendezvényeket megszervezni. De közben ugye a fesztivál szervezők általában elég kreatív gondolkodású emberek.
Hát szükség is van a kreativitásra.
Szükség van, mert akár az időjárásnak való kiszolgáltatás, akár a közönség kiszolgálása, vagy a művészek kiszolgálása, a pénzek megszerzése, ez nagyon ügyesnek kell lenni egy fesztivál szervezőnek, vagy akár magának a helyszíneknek a kialakítása. Tehát a kreativitásra mindenféleképpen szükség van.
Igen, csak hát most ugye ilyen helyzetben milyen ötletek lehetnek? Ugye adódik helyzetet, az, hogy minden kulturális intézmény a pandémiás helyzetben ugye az online térhez, vagy a virtuális térhez nyúlt. A fesztiválok igen, csak, ezt nem nagyon tudják
csak
megtenni.
Hát ugye a fesztivál nem arról szól, hogy online közvetítek, és én nézem egy
személyes találkozás.
Hanem személyes találkozás. Ennek ellenére voltak jó kísérletek, például az Öt Templom Fesztivál Győrbe, aki megvalósított egy online fesztivált, de hát ugye mindenki tudja, hogy a közönség által, a közönség művész vagy előadó általi közvetlen találkozás. Mert ez közösségteremtő is, nem csak közönségteremtő, hanem közösségteremtőek is a fesztiválok. Tehát az előadó és alkotó művészek mellett ugye nagyon nehéz volt ezt a dolgot megoldani, tudnék, le kellett mondani a nagyobb fesztiválokat. A kisebb fesztiválok, amelyek elég rugalmasak tudtak lenni, épp a mienségüknél fogva, sokan azt csinálták, hogy mind időpontban, mind tartalomban átvariálták a fesztiválokat. Mm-hmm. Itt lehetett rugalmasnak lenni, van olyan is, ami szeptember után.
De ugye például említhetjük a Művészetek Völgyét, ami ugye szeptemberben, októberben egy kisebb létszámú völgy hétvégéket tartanak majd, vagy ott van az Ördögkatlan, ami ugye eltolta október 23-ai hosszú hétvégére az Ördögkatlan napokat, tehát ilyesmikben lehet még gondolkodni.
És sokan voltak azok, akik előrelátóan már nem csak augusztus 15 és szeptember 1-ére tették át a fesztiválukat, hanem áttették egy későbbi időpontra, mondom, nagyon rugalmasan, mert a közönség szokás, a közönség mit szokott meg, milyen időszakot szokott meg az adott fesztiválon, mikor van, tehát itt nagyon sok kompromisszumot kell és kellett kötni.
Azért érdekesek ezek az elmaradt fesztiválok. Az MTI egyébként a napokban készített egy körképet az augusztus 15-e utáni megrendezhetőségben reménykedő fesztiválok szervezőivel, és például nyilatkozott a Paloznaki Jazz Picnic Fesztivál igazgatója, és ő valahogy úgy fogalmazott, hogy hát kicsit szomorkodnak még, majd aztán teljes gőzzel elkezdik a jövő évi Jazz Picnic szervezését, és akit lehet az idei és lemondott fellépők közül megpróbálják átmenteni a következő évre. De hát ez ugye persze ez egy optimista és derülátó hozzáállás, de hát közben itt például csak, hogyha a Paloznaki Jazz Picnicet nézzük, akkor igen neves fellépőket kellett lemondani, itt jött volna Mario Biondi, Candy Dolfer, vagy az elektronikus jazz rajongók körében igen népszerű Defense zenekar, tehát itt lehet, hogy ezeket anyagilag is kártalanítani kell, a jegyeket visszaváltani, és közben már előre gondolni a következő évre, tehát úgymond előre menekülni. Tehát ez lehet egy lehetséges taktika?
Hát semmi más, csak ez az egy taktika van, tehát vagy csődbe megy az adott fesztivál, nem egy könnyű helyzet, sőt tragikus a helyzet, erre is lesznek példák, még most nincsenek, de valószínű, hogy lesznek, vagy előre menekül, és mindent megtesz azért, hogy 2021-ben megtarthassa a fesztiválját, megtarthassa a közönségét és az előadó művészeit. De bizonytalan a helyzet. Na, visszatérve a bizonyos kompenzációkra. Tehát itt, amely pozitív haszna volt a, ha lehet ezt mondani, a pandémiás helyzetnek, az az összefogás. Tehát itt a szakma eléggé összezárt ebben a dologban, nagyon sok jövő menő információ volt, egyeztetés, koordinálások voltak a szakmai szervezetek között is, és azok között, a fesztivál szervezők között is, akik mondjuk a nagyobb fesztiválokat csinálják. Tehát a Magyar Fesztivál Szövetség is ugye egyeztetett a Szigettel, egyeztetett a volt fesztiválokkal, csak a nagy rockzenei fesztiválokról beszéljek, de ugyanígy egyeztettünk a CIOF magyarországi szervezettel, egyeztetünk európai szervezettel és az Európai Fesztivál Szövetséggel, tehát a háttérben elég sok információt és adatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy érvelni tudjunk afele, hogy valami fajta kompenzáció vagy kormányzati segítség történjen.
Tehát, hogy a kormány felé tudjanak.
A kormány felé tudjunk lépni. Ennek vannak sikeres és vannak sikertelen próbálkozásaink is. Még az Európai Fesztivál Szövetségre visszatérve, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy legelőször Magyarország kapott észbe ebbe a dologba, tehát maga a magyar szakmai szervezetek, mert bennünket elég sokat kerestek, és elég sokat hívtak, és elég sok példát átvettek tőlünk, már az elmúlt években is, tehát volt a Europe Festivals, Festivals for Europe című díj, tehát minőségi díjazás, itt például a Magyar Fesztivál Szövetség úgynevezett kritériumrendszerét, tehát minősítési kritériumot vették alapul. Tehát a szakmai összefogás nagyon fontos volt ebben a dologban, a másrészt pedig azok az ötletek és azoknak az ötleteknek az egyeztetése, amelyet tovább tudjuk ezt az egész fesztivál ipart, vagy ezt a fesztivál kultúrát tovább tudjuk lendíteni.
Beszéljünk már az említett kompenzációkról, illetve hogy mit sikerült közvetíteni a kormányzat felé, de azért még nézzük meg a számok tükrében, hogy nagyjából mi lehet az a veszteség, vagy az a veszteségkör, amivel most a fesztivál piacon számolni kell. Kérdezem ezt azért is, mert jól tudom, akkor a Fesztivál Szövetség két felmérést is készített, még március elején egyet a járvány kezdetekor, és aztán a közelmúltban, a múlt hónapban is. Ebből nyilván azért egy viszonylag teljesnek mondható kép rajzolódik ki.
Ezekben a felmérésekben vagy kutatásokban, amelyben a még márciusban megalapított Magyar Fesztivál Szövetség munkacsoportja, tehát a COVID munkacsoportjával csináltunk szakértőkkel együtt. Itt még a márciusinál az volt, hogy körülbelül 60%-a marad el a fesztiváloknak. Most már ez az a 3 héttel ezelőttinél, ez már 80%-ra ment föl, most én a nagy rendezvényekről beszélek, és hát ez is attól függ, itt mértük, hogy miként hat, először is milyen entitások, akik szervezik a fesztiválokat, melyik szektort érinti a legjobban. Ebből kiderült, hogy a vállalkozások, a a for-profit fesztivál szervezőket érinti, vagy szervezeteket érinti a legjobban a fesztivál, ott van a legnagyobb bukás, amelyek önkormányzati vagy kormányzati fenntartású, vagy részben fenntartású fesztiválok, ott nagyobb a túlélés lehetőség, mert van mögöttük egy kormányzati vagy önkormányzati szál. Az egyesületek, alapítványok, a független egyesületek, alapítványok is eléggé rosszul járnak ebbe a dologba, ott pedig a legnagyobb a kérés, és a kérés az volt, hogy minél előbb a pályázati pénzeket felszabadítani. Én tagja vagyok a Nemzeti Kulturális Alap Fesztivál, Kulturális Fesztiválok Kollégiumának is, és bizony voltak olyan döntéseink, amiket már eldöntöttünk, de a pénzt nem lehetett még felhasználni, és ott is eléggé lobbiztunk azért, hogy minél előbb felszabadítani ezeket a pénzeket, hogy azok a fesztiválok, rászorult fesztiválok, akár alapítványi, vagy akár egyesületi formában, civil szervezeti formában vannak, ezek megkapják a pénzt. Még azon az áron is, hogyha olyan módosításokat kellett csinálnunk, amit a mi grémiumunknak el kell fogadnia, tehát ez a más időpont, esetleg tartalmi változások. Tehát rákérdeztünk ezekre is, és de akkor még nem volt ez a augusztus 15-e.
Egyébként számszerűsíthető, forintosítható az is, hogy ez mekkora veszteség, mert 80%-a nagyjából a nagyobb rendezvényeknek ugye elmarad, ez kiesett. De ez anyagilag, pénzügyileg, számszakilag mit jelent
az
ez?
Az államháztartásnak, amennyiben a fesztiválok elmaradnak, vagy nagyobb részük elmarad, ez minimum 80 milliárd forint kiesést okoz, mert hogy ugye a különféle járulékok, és a többi, a járulékok, áfa, ifa, stb. Azért ezek rendesen megtermelik
a hiányt. És bemérhető az, hogy például ez a turisztikai szektorban, mert ugye nagyon szerte ágazó ez a folyamat, hogy mondjuk a turisztikai szektorban is mit generál, mert én láttam egy közelmúltbeli euróbarométer felmérést, és itt például ebből az derül ki, hogy a Magyarországra utazóknál az utazási motivációnál 10-15% ami kifejezetten a kulturális rendezvények vonatkozásában jelenik meg. Tehát azért utazik Magyarországra, mert mondjuk egy ilyen, mondjuk a budapesti tavaszi fesztiválra jönne, vagy a Szigetre jönne.
Ilyen konkrét, exakt adatokkal nem tudok szolgáltatni, vagy szolgálni, mert hisz nekünk
de
a tervünkben, az is benne
is
van, hogy egy nagyon, nagyon kor, tehát folyamatos kutatást és adatolást kellene végezni, de ehhez már kevés a Magyar Fesztivál Szövetség, tehát mind anyagi helyzete, mind a humán helyzete, tehát ezért is harcolunk, vagy ezért is küzdünk, hogy a fesztiválokat, miten definiáltuk, és tudjuk, hogy mi ez a fesztivál, legyen folyamatos kutatás. Mert így tudunk adatokat mondani, és így tudnék az Inforádióba egyenesen azt mondani, hogy ennyi és ennyi.
Igen, viszont ez meg azt gondolom nehezen mérhető, hogy ez aztán nehez, a turisztikai szektorban nehez. Ez még milyen veszteségeket
de,
generál.
Hogy adatot mondjak, tehát a mi felmérésünk szerint minimum 37 ezer embert érint, ha kiestek a fesztiválok. Tehát ebben nem csak az előadó művészek vannak, hanem a technikai személyzet, stb. Szervezők. És ez közvetlenül és közvetetten, tehát ha azt mondom, hogy a vásárosoktól, a szállásadónkon keresztül, stb. Így 370 ezer emberről beszélünk. Ez eléggé jelentős szám. A fesztiváloknál pedig a kiesés, tehát a fesztiválok elmaradása, ez körülbelül 36 milliárd forint. Lenne.
Tetemes
ez is nagyon szeg. Tetemes, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy azon kívül, hogy turisztikailag, vagy látogatóilag ugye van egy bevételi része a fesztiváloknak, és az bemegy, ennek egy része megy az államháztartásba, illetve az államnak és a kormányzatnak megy vissza. Ezen kívül, hogyha elhal, vagy hogyha ez megroppan ez az egész, már pedig megroppant, akkor ilyen esetben arra számítunk, nyilván és sokan számítanak arra, nem csak a fesztiválosok, hanem a megroppant ügyek, hogy valami fajta állami behatárolt kompenzáció, vagy kormányzati kompenzáció szülessen. Ezért én azt szoktam mondani, hogy minden egyes fillérnek örülnek a fesztiválok, és a fesztivál szervezők, bárhonnan érkezik, bárki adja, csak fesztivál célokra legyen. A kormányzat jelen pillanatban sokfajta és sokfajta szálon próbál segíteni. Tehát egyrészt az előadó művészeknek, ezt ugye most már tudjuk, hogy az Emmitől kezdve a turizmuson keresztül az úgynevezett TAO kompenzáción át, egy csomó minden történt.
És nagyon sok helyről jön most forrás, az MMA
köszönjük,
is.
Köszönjük Magyarország, amiért az előadó művész kap egy egyszeri pénzt, de azt le kell majd dolgoznia valamikor. Tehát sok szálon próbált, vagy a magyar filmakadémia kiírt egy pályázatot. Ezek nem nagy összegek, hozzáteszem, mert mindenki arra számított, hogy ennek vége lesz ennek a pandémiás helyzetnek, de megsegített operatőröket, varrónőket például, szakmai hátteret próbálta megsegíteni. Tehát mindenki próbálkozik valamilyen módon. Itt való igaz, hogy most a turizmus, az MTÜ tesz bele egy nagyobb összeget, 7 milliárd 420 ezer.
Én is megmondom őszintén, hogy nagyon sok táblázatot láttam, és próbáltam itt összegyűjtögetni számokat, és azért is kérdezem, hogy ez nagyjából milyen nagyságrend lehet, mert ugye volt itt egy korábban egy pályázati keret, ez az 5 milliárd, ugye valamivel több mint 5 milliárd, amit ugye úgy volt, hogy az MMA kezelésében van, az MMA osztály, az NKA a Fesztivál Kollégiumnak is volt támogatási alapja, és aztán volt most egy kifejezetten, ugye egy 700 milliós keretet olvastam, ami kifejezetten a fesztiváloknak szóló.
Ez van benne ebben a bizonyos 7 milliárd 420 millió forintban, címzetten egy úgynevezett fesztivál keret, de már is elmondanám a rádióhallgatóknak, hogy ez kizárólag a könnyűzenei fesztiválok megsegítésére megy. Kizárólag.
De ezt egyébként a turisztikai ügynökség koordinálja, és mondjuk a turisztikai ügynökségnek tisztelem ezt a szervezetet, de van rálátása a könnyűzenei piacra, hogy ott hogyan oszoljon meg ez a támogatás?
Nem, nincs rálátása, ezért Guller Zoltán, fölkértem Lóben Norbertet, aki a Volt csoportnak a tagja, aki viszont összehozott egy szakmai grémiumot, amiben zenei szakemberek vannak, illetve a Magyar Fesztivál Szövetség is képviselteti magát, mi több, az NKA kuratórium elnöke is, mármint a fesztivál kuratórium elnöke is. Szóval, ez egy fontos lépés volt, tehát a 700 millió forintnak az elosztása, most dolgoztuk ki, és most megy be az
a
kormányrendelet, ez pillanatokon, tehát 4 nappal ezelőtt kaptuk meg a felkérést, most 4 nap alatt ugye kidolgoztuk, megegyeztünk, konszenzusra jutottunk, és a jövő héten már megy be, de lehet, hogy már a mai nap bement, és utána pedig ennek a törvényessége, a jogi háttere, hogy lehet szétosztani kik részére, ezt azok a fesztiválok fogják, és fesztivál zenekarok fogják megkapni, akik statisztikusan a legtöbbet léptek föl, és lépnek föl különféle zenekarok.
Ez az összeg egyébként ezeket a bizonyos, már az elmúlt napokban sokat emlegetett raktárkoncerteket, vagy garázskoncerteket szolgálják, ugye ez elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón is, hogy nézők nélkül felvételek készülnének ezeken a garázskoncerteken, és itt van is egy 100-as lista, akik előadóként.
Ez más, amiről én beszélek, ez most más, de ugyanebben a keretben van benne, tehát a garázskoncertekre én úgy tudom, hogy talán 4,5 milliárd forint osztható, és ebben még benne van a cigányzenészeknek szóló 800 millió forint is.
Ezt egyébként
és ezen felül, ezen felül van egy 2,2 milliárd 120 millió forint.
Hát ha ezt összesítjük, akkor ez egy komolyabb.
Komolyabb összeg, és ez természetesen nagyon jó, hogy ez van. Most azért küzdünk, hogy a többi, a művészeti fesztiválok és a többi kultúra hordozó és kulturális missziót teljesítő fesztiváloknál hogy lehetne valami hasonló alapelvek alapján felállítani valamit, hogy megsegítsük az egyéb fesztivál műfajokat is.
Ha megnézzük a Fesztivál Szövetség honlapját, akkor látjuk, hogy a Fesztivál Szövetségnek is vannak, illetve voltak is javaslatai, sőt, hát szóba került az is, hogy ezeket közvetítették a kormányzat felé is. Mik lennének itt a legfontosabbak? Itt ugye már korábban szó volt arról, hogy esetleg bizonyos járulék, bértámogatások is lennének, de nézzük akkor sorban, hogy mivel lehetne segíteni a szektort.
Legalább 4-5 olyan pont van, amivel azonnal kéne valamit tenni, és valamivel segíteni. Bizony a járuléktámogatás nagyon fontos lenne, mert a felmérésünk szerint az a járuléktámogatás, amely július 1-ével véget ért a vendéglátóknál és a szállásadóknál. Erre most nagyon vissza kéne vezetni ezt a fesztiválokat illetően. Ugyanígy az a egy olyan fajta támogatás, ami az igazolt működés, tehát annak egy bizonyos százalékát kompenzálná. Ez azt jelenteni, hogy azok a fesztiválok, amelyek megszerveztek valamit igazolhatóan, láthatóan, de elmarad, ott a szervezők vagy a szervezetek kapjanak valamennyiféle támogatást, hogy túléljék, illetve a jövő évet elkezdjék megszervezni. Nagyon fontos lenne például a képzés. Tovább oktatás és továbbképzés.
Kik számára?
Technikusok például. Technikusok. Sok olyan munkatárs van, aki biztos, hogy nem fog már visszajönni, és itt az elejére visszautalnék, amit mondtál a Lovasi Andris féle megszólalásnál, sokan lesznek. Mi mantrázhatjuk, hogy jaj, de kár, meg jaj, de sokan lesznek. A Magyar Fesztivál Szövetség pedig úgy gondolja, hogy ha tenni lehet valamit, akkor például az után, tehát a továbbképzéssel és az oktatással is lehetne csinálni valamit. Ezen kívül megint előjön, nagyon sokszor előjön ez az áfa kérdés.
Tehát a belépő jegyek
áfacsökkentése.
Hát azt gondolnám én laikusként, hogy az akkor a közönségnek kedvezne inkább, mert hogy olcsóbban lehetne megvenni a jegyeket, vagy ez nem így? Nem ilyen egyszerű?
De ezt
vagy
is jelenteni. Ezt is jelenteni, másrészt az európai versenypiacon, hogy versenyképesek lennének a magyar fesztiválok, tehát ennek lenne egy nemzetközi szála is.
És most bizony, mi az áfa tartalom? Ez a klasszikus 27%?
27%, illetve a szabadtéri 1000-nél nagyobbaknál van egy 18%-os. Viszont mi azt mondjuk, és az lenne egy kiindulási pont, vagy kérés, hogy 5%-ra vigyük le. Tehát ha fontosak a fesztiválok, és ennek a turisztikai és a kulturális értékei is, és a hozadékai is, hát nyilván ezt ki kell számítani, akkor megint a jövő miatt és a jövő életbe tartása miatt, nem most, mert most ugye nincsenek fesztiválok, hanem ezt már jövőbe gondolkodunk, hogy érdemes lenne erről elgondolkodni. És természetesen a pályázatok, minél több pályázatot kiírni, minél több olyan, és egységesíteni a pályázatokat, minél átláthatóbbak legyenek a pályázatok, ne szanaszét szakadjon mindenki, és ne legyenek párhuzamosságok például a pályázatokban. Lássuk egybe a pályázatokat, nagyon világosan írjuk ki, hogy mit, tehát a döntéshozó, illetve a kormányzat mit óhajtana a pályázótól, mit akar, mi az elvárása, és ezt valahogy egységesíteni.
Volt itt még egy javaslat az elmúlt időszakban, amit nem tudom, hogy a Fesztivál Szövetség felvállalta, vagy akar-e közvetíteni, de markánsan felvetődött az is, hogy legyen egyfajta utalványrendszer, vagy voucherrendszer a jegyár visszatérítés helyett, tehát hogy ne kelljen visszafizetni azon nyomban a fel nem használt jegyek árát, hanem kapjanak a közönség tagjai egyfajta vouchert, amit majd a következő fesztiválon föl tudnak használni.
Tulajdonképpen egy háttérbe húzódó társadalmi vita alakult ki erről, most idézőjelben mondom a társadalmi vitát, hisz azok a fesztiválok, amelyek nem számítva a pandémiára, elővételbe eladták a jegyeket, vagy a jegyek nagy részét, mi több nem elég, hogy eladták, el is költötték azt a pénzt, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Itt aztán az van, hogyha csőd helyzet van, ebben rosszul jár a közönség is, és rosszul jár a fesztivál is természetesen, nem kapja vissza a közönség a pénzét. A Magyar Fesztivál Szövetségnél is azért sokat beszéltünk erről, meg a társszervezetekkel is, egyértelművé vált, hogy a megváltott jegyet vissza kell adni, azt a pénzt. Tehát itt mese nincs, ha akarja az illető
vásárló. Voltak azért ugye olyan társadalmi kezdeményezések, hogy ne kérd vissza a jegyárát, és
volt, persze,
vállaljunk szolidaritást.
És gyakorlatilag erre van is példa, a belgáknál például ez működik, tehát nem kötelező visszaváltani jegyeket, hanem egy voucherre, vagy egy utalványra, és azt mondja, hogy a németeknél is már ez van. Nem, Magyarországon nem ez van, és nem ez lesz, hanem vissza kell váltani. Az egy másik kérdés, hogy a szövetségek is, és a fesztivál szervezők is kérik, és nyomatékosan fogják kommunikálni, és marketingben megjelentetni, hogyha nem muszáj, ne váltsa vissza. Ezzel segít a fesztiválnak. Tehát az utalványok és a vouchereket megcsinálják bizonyos fesztiválok, hogy jövő évben ugyanazt a minőséget próbálja adni ugyanabban az időben, sőt, kedvezményeket is ad, de ezt a közönség maga fogja eldönteni, hogy visszavásárolja jegyet vagy nem. Ez természetesen azokra a fesztiválokra szól, ahol egyetlen jegy működik, mert a fesztiválok egy része, 60-70%-a nem is jegybevételes. Ezek a úgynevezett önkormányzati fesztiválok, vagy non-profit fesztiválok, vagy olyan kulturális művészeti fesztiválok, amely más pénzből valósul meg, és nem a közönség pénztárcájából. Tehát itt is nagyon-nagyon cizellálni kell, és nagyon-nagyon a kommunikációban is nagyon fontos elmagyarázni már, akit érdekel, hogy egy fesztivál struktúrája hogy néz ki, és mire jár, és mire nem járna kompenzáció. Miért szükséges, miért fontos?
Ja, nyilván mindez, amiről beszélünk, ezek a kompenzációk és támogatási formák vagy lehetőségek már a következő évre vagy következő évekre szólnak, mert hát ahogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a jelek szerint azért 2020 hát már elveszett, de 2021 vagy 2022 tekintetében azért még bizakodóak lehetünk? Vagy azért ez még nagyon, nagyon homályos ez is, hogy mi fog történni majd
jövőre? Ameddig nincs szérum, addig homály. És van még egy aspektus, amiről nem beszéltünk, ez maga a közönség és a látogató.
Tehát, hogy mennyire tart a közönség mennyire majd attól, hogy nagyobb térben, nagyobb fesztiválokon
mi
ott
lesz?
Legyen?
Változik-e a közönség szokása? Változnak-e azok az óhajok, igények a közönség felől? Szokások, megszokások, hát ezt előre nem lehet megtudni. Mi úgy látjuk, úgy érezzük, a kollégákkal beszélget, hogy van egy elemi igény bizonyos rétegek, hát a fiatalok részéről, hogy menjünk, nem érdekel, az se érdekel, ha pandémia van, menjünk, mert akarok csápolni a színpad előtt. Az idősebb réteg nagyon óvatos. Nagyon óvatos, nagyon érzékenyen reagál a pandémiás hírekre, és van egy olyan középréteg, amely ugye kényszerszabadságról megjött, dolgozik, kisebb dolga is nagyobb, mint hogy fesztiválokra járjon. Akarna menni, csak éppen az élet vitele és a gazdasági helyzete nem biztos, hogy megengedi. Én úgy gondolom, hogy bizonyos területeket át fog alakítani a pandémia. Lehet, hogy egy gyökeres változás lesz a következő évek közönség szokásánál, nem tudom, jelen pillanatban.
Ez az a bizonyos paradigmaváltás?
A paradigmaváltás is lehet, amely hordozhat jó elemeket, tehát az innovációk beindulnak. Beindulhatnak. Az online megjelenésnek azok a pozitív részei, ami nem csak a kommunikáció és a marketingról szól, hanem bekerülnek bizonyos fesztiválokban, lehet, hogy bekerülnek online elemek, kulturális és művészeti elemek. Mert hogy a világ annyira olyan érdekesen változott az elmúlt hónapokban, épp a kommunikáció, amelyet a művészek, az alkotó művészek biztos, hogy ki fognak használni a jövőt illetően. Ez így nagyon homályos.
Véletlenül ezek a dolgok, ezek a formák, ezek itt maradnak velünk,
igen,
akkor is, ha már a vakcina meg lesz, és úgymond biztonságban
erről,
érezhetjük.
Erről beszélek, magunkat, hogy nem csak a kommunikációs eszközé válik egy online térbe való konferencia, vagy egy színházi próbálkozás, hanem ez valószínűleg ki fog teljesedni. Tehát ez egy új hordozó elem lesz, kulturális hordozó elem lesz. Én ezt így gondolom, aztán vagy igazam van, vagy
az is benne lehet, hogy olyan fajta szerkezeti vagy szervezeti átalakulások jöhetnek, hogy mondjuk kisebb formákat, más formákat részesítenek előnybe, kisebb költségvetésű fesztiválokban gondolkoznak, kevesebb pénzügyi kockázattal járó fesztiválokban gondolkoznak?
Igen, szerintem ez is hozhatja jövőt, ez már ki fog derülni szeptember-októberbe, tehát amikor elkezdik előkészíteni a jövő évet, és akkor vannak még ilyen mellékhajtások, ezek például a fesztiválok biztosítása kérdés, tömeg. Uh-huh. Hogy és miként van biztosítva az előadó, hogy van biztosítva a közönség, a színpadtechnika, maga az egész fesztivál miként van biztosítva. Idáig azért ugye a katasztrófa tervek és egyebeknek meg kellett lenni, és a szakhatósági előírásoknak, de valahogy a biztosítás, mint olyan, mint műfaj, erre nem sok fesztivál gondolt. Ez is a jövőt hozhatja, hogy itt azért ebben lesznek változások valószínű.
Én meg annyi fesztivál kulturális rendezvény mellett a Pécsi Országos Színházi Találkozó is áldozatául esett a járványhelyzetnek, mondhatjuk így. Beszéljünk egy kicsit részletesebben erről is, annál is inkább, mert ugye ön lett a 20. poszt ügyvezetője. Eredetileg június lett volna a dátum, aztán ez átkerült szeptember elejére, ugye szeptember 1-e és 10-e között lett volna, de ezt is törölték. Lehet még azért ennek ellenére idén poszt?
Ez teljesen abszurd a helyzet, tehát ha beszélhetek erről. Áprilisban jött a megtisztelő felkérés Pécs városától, illetve a Magyar Teátrumi Társaságtól, mint kisebbségi tulajdonostól, hogy az ügyvezetést vállaljam el. Moravec Levente kollégámmal, színészrendező kollégámmal együtt, tehát kettős ügyvezetésről van szó, amire nagyon megtisztelő volt, de mondtam, hogy valószínű, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni júniusban. A tulajdonosi kérés az volt, ha csak egy mód van rá, próbálkozzunk. Tehát a működést helyre tettük, rendbe tettük, a működést biztosítottuk, mármint a szervezeti működést, és természetesen ugye, aki nem ismeri annyira a Pécsi Országos Színházi Találkozó 20 éves múltját, tehát van egy válogatási rendszer, ahol 250 előadás, tehát egy évad 250 előadásából, ez esetben két válogató kiválasztott 14 produkciót, 13 színház 14 produkcióját, a 14 produkcióban van határon kívüli, tehát Marosvásárhelyi Színház, a Sepsiszentgyörgyi, és vannak határon, tehát
budapestiek,
vidékiek, és van két, ezek közül van két táncszínház, kimondottan táncszínház, tehát egy nagyon jó válogatás, legalábbis az én értékrendem szerint, egy nagyon jó válogatás történt. És ugye az első volt, hogy az igazgatókat fölhívtam, illetve egy videokonferenciát tartottunk, amiről ugye mostanáig beszéltünk, és mindenki ott volt tulajdonképpen, és ez egy olyan beszélgetés volt, hogy mifele menjünk. Tehát vannak olyan ötletek az igazgatók részéről, mert az biztos, hogy júniusban nem tudjuk megcsinálni. Érdemes-e később gondolkodni? Azt mondták, érdemes. Milyen időpontban? Mert hogyha ha beindul a színházi élet, akkor október, november, december, meg végig mindenki az elmaradt bérletes előadásoktól kezdve egy fejreállt világot próbál visszaállítani a helyére, a saját színházába. Egyöntetűleg az volt a válasz mindenki részéről, hogy ha tudjuk, csináljuk szeptember 1-től. Ráhajtottunk, mindent megszerveztünk, hogy szeptember 1-től a Pécsi Nemzeti Színházban 14 produkció megszületik. Kicsit visszafogtuk az off programokat, egyrészt pénzhiány, másrészt a pandémia miatt, és hát egy 10 nappal ezelőtt kénytelenek voltunk, még hosszasan erről beszéltünk, azt hozni közösen a tulajdonosokkal, hogy hagyjuk el.
De ez egy szervezési vagy logisztikai probléma? Nem. Mert nem hiszem, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos.
De.
Igen?
De.
De hát ugye ültetett, 500 fölött ültetett előadások, rendezvények lehetnek. Színházak már a Miskolci Színház a héten elkezdett játszani. Szeptemberben már a legtöbb fővárosi színház is játszik. Igen. Tehát
a Pécsi Nemzeti Színház, amely 470 fős, és még ott van a kamaraszínháza is, ugyanazon épületen belül, lemodeleztük, hogy naponta ugye más társulat lép föl, tehát több száz művész különféle helyekről, több száz műszaki munkatárs, ebben a zárt térben, 470-es zárt térben olyan kockázatot jelent mind a nézőnek, mind maguknak, a színházaknak, tehát a színházi előadó. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy adott társulat, aki esténként játszik, hanem itt arról van szó, hogy egy irdatlan nyüzsgé. Tehát egy poszt 10 napja az arról szól, hogy több ezer fős
közönség
találkozás, és együtt a közönség ugye a 470-es zárt térben. Tehát osztottunk, szoroztunk, nyilvánvaló a várossal és a tulajdonosokkal is átbeszéltük, és a szakmával is átbeszéltük, úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk. Nem. Tehát ahogy erősödött most, ahogy erősödik a járvány, nekünk ugye mindig előbb kell
járni. Akkor nincs is új időpont, tehát ez a szép kerek szám, nincs, ez a 20-as, ez lehet, hogy eltolódik.
Új időpont nincs, tervek vannak, az igazgatókkal is terveztünk. Egy biztos, hogy a kormányzat részéről érkező 50%, tehát amennyibe került volna a fesztivál, ez arra fordítódik, a mostani tudásunk szerint, hogy a 14 versenydarab profi rögzítése történjen meg. Ez segíti meg a kulturális államtitkárság.
Tehát a színházak rögzítik azokat az előadásokat, igen, amik egyébként a versenyprogramra lettek.
Ez megint egy kiindulási...
Ez kihez jut el?
Megint egy kiindulási pont tud lenni. Tehát először is most felmérést végez a minisztérium, hogy ki az, mennyibe kerül egy előadás rögzítése, nem egy olcsó dolog. Egyáltalán jogilag lehet-e, szerzői jogilag lehet-e. Ezt most intézik, ez most van folyamatban. Talán egy pár napon belül kiderül, hogy hány színház tudja vállalni, és az mennyibe kerül, tehát ebből a pénzből megoldható-e. Ennek a sorsa most a legfontosabb, hogy rögzítve lesz. Ettől kezdve ez is jogi kérdés, hogy ennek a felhasználása miként lehetségét az interneten keresztül, vagy a televízión keresztül, nem tudjuk. Egy biztos, hogy jó lenne, ha eljutna a közönséghez. Itt persze attól is függ, hogy egy adott színház már esetleg levette az idén a következő évadra, akkor ott nincs probléma. Vagy olyan sikerdarabról van szó, ami megy még a jövő évben, meg utána is, és nem ahogy biztos, hogy nyilvánosságra akarja hozni az adott fesztivál. De erre is van megoldás, mert ha az internetet nézem, lehet olyan zárt közvetítést is csinálni, amiért megveszi a jegyet, és megnézheti az előadást. De ez mind képlékeny. Tehát ez az elkövetkező hetekben derül ki, hogy ennek az elsőjével lefújt Pécsi Országos Színházi találkoznak sajnos a 20. Ennek milyen folytatása lesz? Esetleg még az idén? Esetleg a jövő év elején? Vannak terveink, csak erről nem szívesen beszélnék.
Lehetne most különleges szerepe egy ilyen színházi találkozónak, jelesül ugye a posztnak, a Pécsi Országos Színházi találkozónak, éppen a jelenlegi, hát meglehetősen kiélezett színházszakmai megosztottságban? Vagy ez nem is elsősorban mondjuk a párbeszéd terepe, hanem csak egy szakmai bemutatkozás?
Én mindenféleképpen ismervén a darabokat, ismervén az előadókat, az előadóművészeket, én a darabok nagy részét láttam egyébként. Én úgy gondolom, hogy mindentől függetlenül lenne, sőt, egyre jelentősebb lenne egy ilyen szakmai találkozónak és a versenydarabok megmutatásának. Főleg én azért a közönségből indulnék ki. Tehát a pécsieknek hiányzik a poszt. Tehát tudom, mert elég sokat forgolódok Pécsen, megszólítanak az utcán, a Király utcán, a Széchenyi téren, hogy művész úr, lesz poszt, ugye? Vagy ne, tehát nagyon nehéz egy olyan városnál, egy olyan közönséget, meg a színház szerető közönséget figyelmen kívül hagyva, aki akarja. És ez egy nagyon fontos eleme a színházi tarisznyának, hogy így mondjam, hogy ott van a közönség. A közönség, aki független attól, hogy milyen viták folynak. Ő azt nézi, hogy mi van a színpadon. Milyen színész mit nyújt, milyen rendező mit nyújt, és milyen produkciót nyújt a színház.
Igen, csak azért azt tudjuk, hogy az által említett színház szakmai megosztottság azért a poszt környékét, vagy a poszt körüli vitákat is érintette, és óhatatlanul az jut az eszembe, hogy jó sok évvel ezelőtt, hát ugye most már 20 éves múltja van a posztnak, de ez is jó sok évvel ezelőtt történt, amikor a színházi találkozó ötletadója, vagy ezt létrehívó Jordán Tamásnak volt egy jelképes gesztusa ott a színházi találkozón, elásott egy csatabárdot, jelezve, hogy nagyon jó lenne, hogy ennek a fajta szekértáborosdinak, vagy megosztottságnak már vége lenne. Hát most azóta ugye már nem csak bárdok vannak, hanem szinte lövészárkok épültek ki, sőt egy ilyen háborús mazsinóvonal épült ki. Ezért is kérdeztem azt, hogy talán egy ilyen helyzetben, egy ilyen színházi találkozó, ami persze minőségi előadások közönség elé vitelé hangsúlyos, de hát azért egy szakmai fórum is, és egy szakmai találkozó is.
A csatabárd elásásnál jó magam is jelen voltam, és fönt a tetjén történt mindez. Szerintem nem tudom, hogy mikor jön az ideje a fordított, tehát a kiásni a csatabárdot, mert ahogy mondtad, egyfolytában csatabárdok, sőt, kardok és egyebek lengenek. De nekem olyan jó leső és megnyugtató érzés volt a videokonferencia, ahol gyakorlatilag minden színházigazgató ott volt. Olyan színházak is, akik, vagy olyan színház vezetők, hogy így mondjam, akik gyökeresen mást gondolnak a társadalomról, vagy a színházakról, vagy a színház funkciójáról, hogy mindenki azt mondta, hogy csináljuk, Pista, csináljuk. És ez mindennél többet ér egy ilyen mondat. Tehát akkor mert ebben benne van a lehetőség, hogy egy olyan hely, egy olyan pillanatnyi áldott állapot szülessen meg 10 nap alatt, amiben tényleg persze nem lehet kiküszöbölni, hogy mifele megy a világ, mifele megy, kik vitatkoznak kikkel és mikkel, de mégiscsak lenne egy olyan semleges pont, én idealista vagyok, lenne egy olyan semleges pontja a magyar színház művészetnek, színház történetnek, ahol tényleg az előadásokról szól a dolog.
Ez a semleges terület, vagy ez a fegyvermentes övezet, igen, ez mondjuk azt is jelenthetné, hogy ahol valóban az előadások szakmai színvonala, a minőség áll a középpontban, és ahol mondjuk együtt kávézik Jordán Tamás és Vidnyánszky Attila, a Katona József Színház egyébként versenyprogramban szereplő Bánk Bán darabjáról beszélgetve?
Igen.
Ezt jelenteni a semleges terület?
Igen, igen. Az én olvasatom, de mondom, én idealista vagyok. Én ismerem ezeket a szereplőket, dolgoztam is velük. Nekem ezt jelenteni. Most sajnos ugye nem derül ki, hogy mi történhetne és mi történne, mert ez a Isten átka pandémia, ez mindent megakadályoz. De abban a pillanatban, hogy a fesztiválok, fesztiválszervezők feladják az álmaikat, és feladják a jövő tervezhetőséget, akkor tényleg végünk van. Én úgy látom, hogy mindenki ezerrel küzd azért, hogy a közönség, az előadó művészek, és mindenki ebben a dologból úgy jöjjön ki, hogy legyőztük, vagy megpróbáltuk legyőzni. Tehát nem úgy hagytuk el a csatateret, most én a pandémiás helyzetre gondolok, hogy feladtuk, és elmenekültünk, és akkor visszavonultunk a kis ilyen-olyan házainkba, meg nem tudom én hova. Nem, küzdelem folyik.
Még a pandémiás helyzethez kapcsolódóan, de még visszatérve egy gondolat erejéig a színházhoz, ugye elindult, pontosabban hát elindult volna, de hát a járvány ebbe is közbeszólt, elindult volna tavasszal a Nemzeti Színház szervezésében ez az úgynevezett Dériné program, azt vállalva, hogy színházat visz, színjelöldásokat visz az amúgy színjelöldásokkal, hát nem túl jól ellátott településekre, kis településekre elsősorban. Ha jól tudom, akkor partnere a programnak a Magyar Fesztivál Szövetség is. Miben vagy hogyan tudnak közreműködni, vagy segíteni?
A Szigetvári József, aki a Summerfest Fesztivál igazgató, és nálunk a népművészeti és hagyományos tagozatnak a vezetője, őt delegáltuk ebbe a grémiumba, aki eldönti, miért dönt az előadásoknál. Itt megint csak közbeszólt a pandémia. Én az alap elvet és az alapötletet nagyon jónak tartom. Akik ismernek, tudják, hogy elkötelezett vagyok a vidék fele és a kis települések fele. Tehát én ezt egy jó dolognak tartom. Nem tudom, hogy most a járvány okozta helyzet miatt hogy áll az egész Dériné program, miként tud megvalósulni a logisztikája, miként tud lebonyolódni. Tehát ez, hát nem tudom.
Ez is tolódik. Ez is minden következő boldogabb jövő felé.
De az alapötletet én nagyon jónak tartom, és a vezetőség is, tehát a Magyar Fesztivál Szövetség elnöksége is abszolút pártolt az ötletet. Ezért is mi valamifajta partnerségre törekszünk, és törekedtünk, és törekszünk a jövőben is.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm.
Köszönöm.